Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
14. Leó pápa fogadta az albán miniszterelnököt. Február 5-én 14. Leó pápa kihallgatáson fogadta az apostoli palotában Edi Ramát, az albán köztársaság miniszterelnökét. Ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett a politikus a balkáni helyzetről, valamint Albánia Európai Uniós integrációs folyamatáról. A Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatása szerint a szívélyes hangvételű megbeszélések során kiemelték, a Szentszék és Albánia között fennálló kapcsolatok jók, majd közös érdeklődésre számot tartó témákat vitattak meg, amelyek az egyházi és polgári élet kapcsolatát érintették. Az egyeztetések során áttekintették a főbb regionális kérdéseket, köztük a nyugat-balkáni országok helyzetét, valamint Albánia Európai Uniós csatlakozásának folyamatát. Elhunyt Schönberger Ferenc atya, tiszteletbeli kanonok. 2009-től az Egri Főegyház megyében, Mátra Szent Imrén, Gyöngyösön, Egerben látott el papi szolgálatot. 2021-től a szatmári papi otthon lakója volt. A szatmári római katolikus püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Schönberger Ferenc tiszteletbeli kanonok nyugalmazott plébános 2026. február 6-án életének 88. papságának 62. évében betegség után a végső szentségekkel megerősítve, Istenben megnyugodva elhunyt. Schönberger Ferenc atyát tiszteletre méltó Márton Áron püspök szentelte pappá 1964. április 5-én Gyulafehérváron. Segédlelkész volt 1964-től Szaniszlón, plébánosként szolgált Lázáriban, Rónaszéken, Nagybocskón, Krasznaterebesen, Mezőfényen. 1995-től Kárpátalján működött. 2008. augusztusában nyugdíjba vonult, 2009-től az Egri Főegyház megyében látott el papi szolgálatot, 2021-től a szatmári papi otthon lakója volt. Földi maradványait a szatmárnémeti székesegyházban ravatalozzák fel, ahol február 6-án, azaz ma 19 órakor kezdődik a virrasztás szentmise keretében. A temetési szentmisét február 7-én szombaton 12 órakor a Székesegyházban mutatják be lelki üdvéért, majd utolsó útjára kísérik a Szatmári híd melletti római katolikus temetőbe, ahol örök nyugalomra helyezik. A társadalom együttműködése a bizalmon nyugszik, bizalom nélkül nincs fejlődés, hangsúlyozta Sztojka Attila államtitkár az Aktívan a Tudásért projekt ünnepélyes záróeseményén Budapesten. A Belügyminisztérium társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkára elmondta. A kormány 10 milliárd forintos keretösszeggel indította el az Aktívan a Tudásért programot. 2029. június 30-áig legalább 10 000 fő bevonását tűzték ki célul, olyan emberekét, akik inaktívak, vagy legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, ismertette. A pályázatokon kívül több mint 170 millió forint egyedi támogatással is segíti idén a kormány a magyarországi románságot. Közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyulán. A magyarországi románok országos önkormányzatánál tett látogatáson Soltész Miklós elmondta, az elmúlt 15 évben a köznevelési intézmények fenntartásán túl több mint 8,3 milliárd forinttal támogatják a magyarországi románok országos önkormányzatát. Csak tavaly 954 millió forintot adtak, ami hétszerese a 2010-es adatnak. Végül az időjárásról. Nyugat felül egyre több felhő érkezik, miközben a kevésbé felhős tájakon pára ködés képződhet. Reggelre már nagyrészt erősen felhős vagy borult, többfelé párás idő várható, gyenge csapadék azonban csak néhol fordulhat elő. Többfelé szélcsend várható, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5 és 11 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni_eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Olá Róbert egri énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról, művészetről és a dalszerzés örömeiről, valamint kihívásairól is. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait. Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor neked a zenélés hogyan jött az életedbe?
Én nem ilyen nagyon korán kezdtem, tehát nem 4-5 évesen, mint ezek a szuper csoda gyerekek kezdték a zenét. Nekem otthon annyira nem volt a zené a mindennapok része, tehát így a szüleim hallgattak rádiót, meg hasonló, de nem az volt, hogy mondjuk zenész valaki vagy ilyesmi. Sőt, a családban sem nagyon volt zenész, egyen-ketten játszottak hangszeren. De nálam ez úgy történt, hogy tulajdonképpen megfertőztek a rockzenével ilyen tizenpár évesen az osztálytársaim, aztán amikor az egyik zenekar, akik akkor aktívak voltak és haveromék játszottak benne, ott nem ment el az énekes az egyik próbára, én meg beálltam énekelgetni itt teljesen spontán jelleggel, és mondták nekik, hogy végül én sem vagyok rosszabb, mint a mostani énekesük, úgyhogy onnantól kezdve már ketten énekeltünk a banda elején, és ez 16 éves vagy 15 éves koromban volt.
Addigra te már jártál így koncertekre is, tehát hogy a zene az már azért előtte is megfertőzött, gondolom, ilyen szempontból, ahogy fogalmaztál.
Igen, hát akkor nagyon szerencsés volt Egerben a zenei élet, mert az Egál, Egrix kombinációja, azok folyamatosan adták az élő zenei lehetőségeket. Igazából akkoriban még ez úgy nézett ki, hogy tényleg elmentünk, és nem érdekel senkit, hogy ki játszik, hogyha élő koncert volt, azt megnéztük is. Szerintem, aki panaszkodik azért, hogy mostanában már nagyon kevesen járnak koncertre, azt gondolkodjon el azon, hogy hány olyan zenekarnak a koncertjére ment el mostanában, akiket mondjuk nem ismert, és csak úgy spontán benézett rájuk, mert valószínűleg ott is lesz a bibi.
Milyen zenei stílust kedveltél meg ezeken a koncerteken, vagy mennyire volt tág ekkor ez a skála? Mennyire volt színes?
Az Egál és az Egrix, ahová mi jártunk, az elsősorban azért a rockzene, a punkzene abszolút bölcséje volt. Nyertek is több ízben ilyen legjobb vidéki alternatív szórakozó helyet meg hasonlókat. Tehát ott mi azért az élőzene, a gitározene, a doborzene az, amivel megismerkedtünk, de én erre ilyet is hallgattam. Tehát én az elektronikus zenét egyáltalán nem hallgattam, sőt ezen kívül nem is nagyon hallgattam semmit, és azóta azért már ez bőven mérséklődött. Pontosabban úgy mondom, hogy nyitottam nagyon sok már zene iránt is, hogy felfelé is.
Hogyan tudtátok ezt mélyíteni? Gondolok itt arra, hogy már egy idő után a barátokkal, ismerősökkel is sokszor beszéltetek, gondolom, ilyesmikről is, ilyen témákról, akár zenéről is.
Éltük a fiatalok életét, csináltuk, ami jött, jártunk bulizni rengeteget, és ez egy olyan zenei közegben történt az egész, ami sajnos most hiányzik szerintem, de nem csak a városból, hanem nagyon-nagyon sok helyről, már a világban is teljesen, ugye az online térfelítolódott most már a zenehallgatás, és nekünk volt olyan szerencsénk, hogy ha mi nem akartunk a zenével foglalkozni, akkor is valamennyire benne voltunk, és úgy is foglalkoztunk. Aztán, hogyha ragadt az ember, akkor meg előbb-utóbb hangszert fogott. Hát ilyen nagyon klasszikus módon fogalmunk sem volt róla, hogy mit csinálunk, de szerettük.
Nem te találtad meg akkor a zenét, hanem a zene talált meg benneteket, ahogyan téged is. Hogyan jött a hangszer? Milyen hangszer jött, ugye, ahogy megyünk így tovább az időben?
Énekesként kezdtem, és vagyok a mai napig is énekes, és ha mondhatjuk úgy, akkor az a fő hangszerem, mert végül is a torok is egy hangszer. Nekem a gitár az elsősorban azért jött egy, hát most meg nem mondom, hogy hány éve, teljesen autodidakta módon kezdtem el gitározgatni otthon, azért, hogy egy picit jobban tudjam nem is színesíteni, tehát akkor még nem is gondolkoztam olyanon, hogy én gitárral kiállok az emberek elé. Nekem ez az egész az úgy jött, hogy szerettem volna lekísérni magamat bizonyos ének témáknál, vagy mondjuk egy-egy ötletemet kipróbálni gitáron a 4 akkordos klasszikus kis segítséggyanánt, és akkor itt szép lassan rájöttem arra, hogy ez egy mennyire csoda hangszer, és elkezdtem foglalkozni komolyabban is a gitárral. Hát a komolyabbat azt tegyük most így idézőjelben, mert gitárban engem soha nem tanított senki, tehát én azt tényleg így tankönyvek online alapján próbáltam felszedni magamra.
Mi történt veled abban az időintervallumban, hogy beugrottál, ugye ez volt egy ilyen első debütálás így a hallgatók előtt, odáig, hogy saját koncertre készülsz, vagy saját koncerttel készülsz a hallgatóknak?
Hát én most már 19 éve kerültem úgy abba a beugrós helyzetbe, és azóta én töretlenül, tehát megállás nélkül zenéltem. Nagyon sokáig tényleg csak mint énekes, sőt azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt, sőt még nincs 3 éve, mert most nyáron lesz 3. éve, hogy egy szálgitárral is kimertem emberek elé állni így szóló produkcióba. Előtte már így gitározgattam azért jó pár évet, de úgy, mint mondjuk szerintem, hogyha jól emlékszem, még csak zenekarban sem játszottam gitárral. Tehát én mindig csak énekeltem. Jó pár banda jött, jó pár banda ment, egy csomó ismerősöm abba hagyta a zenélést. El kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz világ maga a zene, és egy nagyon-nagyon nehéz hivatás, főleg, hogyha hivatásszerűen nézi az ember, és nem hobbi szinten, mert nagyon sok lemondással jár, ugyanakkor annyi pozitívumot tölt az ember életébe, ami meg, ha megéri valakinek a kompromisszumot, akkor az meg fogja hozni, szerintem. Tehát nekem mióta elkezdtem zenélni, nem is ezt mondom, hanem mióta elkezdtem komolyabban zenét, gyakorlatilag fel sem merült, hogy én ezt abba tudnám hagyni, vagy bármikor is más kellene csinálnom.
Kimondhatjuk akkor azt, hogy ez igazándiból a hivatásoddá vált? Így az évek folyamán, amilyen most a viszonyod a zenéhez, az énekléshez?
Igen, most már kimerem mondani.
Mesélj egy kicsit arról is, hogy említed itt a kihívásokat, mert ugye hát minden dolognak két oldala van, minden érmének.
Persze.
És most egy kicsit azért már úgy érintettük ezt, hogy azért vannak ennek a pályának is nehézségei, kihívásai. Szerinted melyek ezek, ha így egy csokorba szedhetnéd, akár most induló fiataloknak is? Mi az, amire te úgy felhívnád a figyelmet? Vagy azoknak, akik hallják, és fontos is lenne, hogy hallják.
Azért nagyon nehéz kérdés, mert azért így az évek során rájöttem arra, hogy ez rendkívül összetett, és lehet, hogy ami engem a legjobban zavart vagy hátráltatott, az másnak mondjuk egyáltalán nem probléma. És lehet, hogy ami nekik semennyire sem probléma, az meg engem pont az, ami a legjobban visszavetett. Tehát azt tudom, hogy én nekem a legjobban a saját motivációmmal kellett megküzdenem. Ez azért valószínűleg minden egyes ilyen képzőművészeti, tehát amikor valaki alkot, az valószínűleg mindig találkozni fog a motiváció hiánnyal, és ezzel kéz a kézben jár az is, hogy a saját magunkba vetett bizalmunk és hitünk ugye meg tud inogni, hiszen rengeteg tényezős ez az egész, és hogyha mondjuk csinálsz egy új számot, hogyha a zenénél maradunk, és kirakok egy új számot, amit imádok, és azt mondom, hogy ez az eddigi legjobb számom, és mondjuk senki nem kíváncsi rá hirtelen, vagy legalábbis tényleg nagyon-nagyon kevesen, akkor az ugye a motivációt is, meg nagyon sok mindent így tényleg a saját hitünket is tudja egy picit ostromolni, és igazából én tanácsként csak azt mondom, de ez csak az én példám, megint szeretném hangsúlyozni, hogy le kell szegni a fejet, és csak menni előre. Egyáltalán nem foglalkozni azzal, hogy mennyien hallgatnak, mennyien néznek, mennyien olvasnak, csak csinálni, ami neked jól esik. Mert hogyha neked jól esik, akkor annyi boldogsággal eltölt, hogy az elég kell, hogy legyen, hogy átvigyen ezeken.
Mi motivál? Mi hajt előre? Mi tudja az embert hajtani előre, hogyha éri is néha nem csak építő kritika?
Engem szerintem elsősorban az, hogy egyszerűen nem tudok mást elképzelni, amiben ennyire jól érezném magam. Én beutaztam a félvilágot, ez nagyon-nagyon low budget módon voltak, tehát szerintem kevesebbet költöttem általában külföldön, mint mondjuk egy budapesti albérlet, ami mondjuk most már nem annyira nehéz. Ott is kerestem, és ez egy folyton, szerintem az egész életünk egyébként arról szól, hogy folyton keresünk. És amíg keresünk, addig jó, mert addig izgalommal tartjuk el saját magunkat, és hogyha azt mondjuk, hogy inkább a keresés helyett a beletörődés választjuk, szerintem a sokkal rosszabb, és bármiről is beszélhetünk most. Tehát nem kell a zenéről. Engem azt tudom, hogy az motivál, hogy egyszerűen amikor zenélek, és amikor mondjuk koncertre megyek, és vezetek egyedül az autómba, vagy jövök haza, akkor így dudarászok, mert tudom, hogy a helyemben vagyok.
És mit keres Olá Robi, mint énekes, zenész? Mit keres akár így az életben is, mert a keresés szó az így megütötte a fülemet?
Nem is tudom, hogy akarok erre valaha választ kapni, mert amíg keresek, addig élek. Az biztos, hogy nyilván az önkifejezést azt folyamatosan keresünk és kutatjuk és csináljuk. Engem most nagyon-nagyon nagy motivációval lát el az elképesztő zenész boom, ami most Magyarországon van, ugyanis viszonylag sok fiatal zenét hallgatom. Most túl vagyunk már ezen a trap vonalon, de az a lényeg, hogy nagyon-nagyon tudnak inspirálni azok a fiatalok, akik teljesen a dobozon kívül tudnak gondolkodni, mert soha nem volt az, hogy valami elvárás lett volna irányukban. És szerintem én még egy olyan zenei közegben kezdtem ezen élni, amikor több volt az, hogy mondjuk, hogyha te rockzenét hallgatsz, akkor nem lehetnek elektronikus zenei elemek a zenétben, hogyha te punk vagy, akkor csak ezt a négy akkordot használhatod meg, tudod, ezek nyilván sarkított példák, de az a lényeg, hogy szerintem nagyon nagy nyíltság van most a zenében, és ez engem a kísérletezésre is inspirál, ami szintén nagyon jó dolog, és a keresés egyik alappillére szerintem.
Ezek a határok is egy kicsit már elmozdultak, elmosódtak, közelednek egymáshoz akár, mondjuk így a zenei életben. De ha már a kísérletezésnél járunk, akkor mesélj erről is egy kicsit a hallgatóinknak, hogy te hogyan és miben kísérletezel.
Igazából a kísérletezés egyik része az, hogy megpróbálom nem megkötni a saját kezemet, és tényleg ami eszembe jut, azt abszolút játszani. Én mivel nem tanult gitáros vagyok, én most már ezt többször érzem áldásnak, mint átoknak, mert nagyon-nagyon szabadon tudok gondolkodni, pont úgy, mint ahogy a fiatalokra reflektáltam, hogy egyszerűen nem is tudják azt, hogy mit nem lenne szabad. És én gitározni ugyanígy szoktam, és már volt olyan, amikor egy kifejezetten jó gitáros mondta, hogy annyira furcsán játszom, és az annyira jó, amiatt, mert fogalma sincs, hogy mit csinálok, hogy ez működik. Nyilván ennek vannak hátulütői, hogy például a tempóm az nem olyan, mint szeretném, vagy hogyha nagyon figyelek valamire, akkor az elviszi az energiát mástól is, mondjuk az éneklésem lesz gyengébb, hogyha nagyon fontos gitár témám van, vagy ilyesmi. Ez az egyik része, a másik meg az, hogy saját magamat is próbálom kihívások elé állítani. Volt például olyan, hogy 30 napon keresztül 30 dalt írtam. Ez van, akinek teljesen elképzelhetetlen. Így a felénél nekem is az volt, hogy ezt meg tudom-e csinálni. De ez mind olyan kis játék, és az ennek lényege az a játék szerintem, ami tud motiválni, meghajtani.
30 nap, 30 dal. Mesélj erről egy kicsit részletesen, hogy hogy indult, mi motivált, hogy egy ilyenbe belevágd a fejszét, vagy honnan jött az ötlet?
Hogyha jól emlékszem, de bár ebben nem vagyok biztos, van egy youtuber, akit akkoriban követtem, nem is zenész youtuber, de az volt a lényege, hogy így elkezdett egy ilyet, hogy egy hónapon keresztül egy amerikai srác talán hozamosabb időn keresztül minden nap írt egy dalt. És így ez csak így beragadt, vagy jött szembe velem ez a videó, és rájöttem arra, hogy ez egy elképesztő jó ötlet, és ugye látjuk ezeket a fahényelő challenge-eket, meg hasonlókat, amikor szerencsétlen gyerekek ott fulladoznak a kamera előtt is. Azt nem tartom túl értékteremtőnek, de az, hogyha 30 nap alatt 30 dalt készítek, az lehet, hogy számomra is nagyon-nagyon tanulságos lesz, és egyébként nagyon az is volt a 30 napos kihívásnak a végére. Ismét tanultam egy elég nagy adag zenei alázatot, meg szerintem az egy értékesebb és izgalmasabb dolog, amikor a végén így visszanézünk, és azt mondjuk, hogy hú, ez a 12. dal, ez nagyon tetszett, és ez egyébként meg is történt azóta, tehát egy csomó dalt használtam azóta már fenn albumokhoz is.
Börtönömből nem sokára érkezem. Úton vagyok, kergetnek bújdosok. Kilenc megye hóhírjai, valahogy csak túljutok. Kilenc megye hóhírjai, engem el ne kapjatok. Még rám egyetlen kedvesem, az égbolt alatt élente összeteszem két kezem, az égbolt alatt élente jó Isten kérdezem, az égbolt alatt élente környék ez a félelem. Hazatalál.
kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgetünk hivatásáról. Említed az alázat szót, mi szükséges egy ilyen alkotói munkához? Azért ez egy nagyon intenzív alkotói munka, amikor saját magadnak bizonyítasz elsősorban.
Igen.
Mi szükséges hozzá?
A kitartás az mindenképpen. Azért kell ezeket publikálni egyébként, meg nem csak magunknak csinálni, mert hogyha mondjuk én ezt nem közlöm az interneten, akkor a 14. napén mondhatom azt, hogy na jó, ma nincs kedve megcsinálni. Így viszont egy picit így a hitelem sérül, mert azt mondják, hogy akkor ebbe belebuktam, és nyilván itt az ego is sérül. Most így az egót azt ugye megint belemehetnénk abba, hogy ez mennyire negatív és mennyire pozitív, ez a szó szoktuk mind a két irányba használni nagyon sokat. Én most az egót, mint teremtőerő próbálom használni, és nálam pozitív két élő fegyver, meg ugye, ahogy mondtuk, hogy az érmének két oldala van, tehát az ego az ugyanúgy tud negatívan is hatni. De például én azért tanultam alázatot ebben a 30 napos kihívásban, mert nagyon-nagyon, tehát én azt hittem akkor, hogy csak maga a kihívás izgalmassága miatt egy csomó ember elkezd majd követni. És tulajdonképpen semmiféle visszhangja nem volt az egésznek. Akik addig követtek, azok ugyanúgy követtek. És nem is tudom, látható módon mondjuk 30 vagy 20-30 ember követte végig ezt az egész szenvedést, amit ugye nekem minden nap jelentett. És ez megint csak alázatra nevelt, hogy figyelj, senki nem vagyis attól, hogy van egy jó ötleted, ez még nem jelent semmit, hajtsd tovább.
Melyik volt a legemlékezetesebb pillanata ennek a kihívásnak számodra? Tehát volt-e mélység, magasság ebben? Mert ugye az ember azért nem tud stagnálni végig így 30 napon keresztül. Mesélj erről is egy kicsit.
Elég maximalista vagyok abban a pillanatban, hogy valamit az emberek elé kell raknom. Ami azt jelenti, hogy abból a 30 dalból én mondjuk 25-öt azt így nagyon simán fel tudok a mai napig vállalni, főleg azért, mert tudom, hogy mi van a fejemben. Tehát azért, ami az én fejemben megszületik dal, zeneszám, zeneszöveg, dallam, az általában teljesen máshogy hangzik, mint amit én ki tudok magamból adni, akár gitárral, akár énekkel, mert hangzatok ott vannak a fejemben, tehát én pontosan tudom, hogy egy dalt hogy akarok az emberek elé tálalni, csak nem tudom úgy tálalni. Tehát én tudom, hogy azok egyébként jó dalok, a legtöbbje, és egy párat már meg is mutattam, és megcsináltam őket rendes, úgy, ahogy közelebb kerüljenek a fejemben található végeredményhez, és ennek köszönhetően én azt mondom, hogy a mélypontja az talán az volt, hogy amikor nagyon-nagyon nem volt kedvem, akkor is megcsináltam. De ezt meg ugye nevezzük-e mélypontnak, mert hogyha megcsináltam, akkor végül is nem volt mélypont. Ugyanolyan, hogy most rászoktam arra már több mint egy hónapja, hogy jéghideg zuhannyal kezdem a napot, és ott egy picit minden nap legyőzi az ember saját magát, és ritkán tapasztalok ennyire pozitív változást egyetlen egy ilyen apró dolog miatt az életemben.
És ez az óriási impulzus, hogy jéghideg vízzel indítod a napot, ez hogyan jött az életedbe? Mi célt szolgál?
Igazából csak olvastam róla, hogy ez mennyire hatásos, és egészséges, és immunrendszer növelő, és mivel most is kering legalább 39 féle vírus kint a levegőben, és az ismerősi köreimben mindenki köhög meg beteg, ezért úgy voltam vele, hogy egy picit, hogyha tudok, akkor még erősítek magamon. Van egy nagyon jó barátom, ő pedig jéghideg fürdőzik már szerintem több mint egy fél éve. Nyilván ő is ott volt a fejemben, meg régóta hallottam arról, hogy ez egy nagyon jó dolog. Csak rá kellett venni magam arra, hogy én is elkezdjem.
Tehát az alkotáson túl akkor az egészségmegőrzés is fontos számodra, vagy én úgy érzem, hogy tudatos vagy ebben?
Abszolút próbálok, igen, amit tudok, ott figyelek.
A dalírásra térjünk át egy kicsit. Még itt a kihívás kapcsán is már eszembe jutott egy olyan kérdés, hogy mint művészember rád mik vannak nagy hatással? Tehát azért a művészekre más művészeti ágak is vannak sokszor hatással, nem csak a saját családi életünk, vagy az, amit látunk. Viszont amire most így kiélezném magát a kérdést is, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen impulzus dömping van rajtunk, így akár az online térből is, meg a mindenhonnan. Ebben hogy tudsz szűrni egy énekes zenész? Tehát te, neked ez hogy sikerül?
Én ezt nem is annyira rég fogalmaztam meg magamban, hogy nekem az egyik legnagyobb impulzus az a természet, és ez pont a dalszövegeimben, meg a dallamvilágaimban fedeztem fel saját magam, tehát ez valószínűleg nem tudatos volt, de én nagyon sokat kirándulok, nagyon sokat biciklizek, félig falun élek, kertészkedek, tehát ez így, nekem igazából ez az, ami a menekülésem attól az impulzus dömpingtől, ami most jelenleg van a világban. És ez a zenémben is lerakódik. Aztán, hogyha van egy olyan téma, ami pedig érdekel abból az impulzusból, akkor azt miért ne használnám? Tehát lehúztam talán 7 vagy 8 évet Budapesten, vagy lehet, hogy 9-et nem is emlékszem, Budapestről is vannak dalaim. Megpróbálom vagy feldolgozni, hogyha mondjuk olyan élményért, amit muszáj kiénekelnem, vagy kiírnom magamból, vagy pedig egyszerűen a természethez nyúlok.
Meglepődnek az emberek, ha mesélsz magadról, és azt mondod, mert én most már lassan itt összerakjuk egy kicsit így a napodat, hogy jéghideg zuhany, egy kis kertészkedés, alkotás. Meglepődnek, ha mesélsz erről az életvitelről, életmódról, ami így téged hát inspirál gyakorlatilag?
Hogyha teljesen ismeretlenek, akkor igen. Akkor azért meg tudom lepni őket.
Szerény félmondattal említetted csak még a beszélgetésünk elején, amikor arról a beugrásról beszéltél, hogy jött ugye utána a visszajelzés, hogy ez neked jól megy. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy kik azok, akik neked visszajelzéseket adnak? Ki az, akinek a szavára adsz? Vagy van-e esetleg olyan mentor, akit követsz, nézel, tanulsz tőle?
Hát az elején ilyen 2005 környékéről beszélünk szerintem, akkor nagyon más volt. Tehát én ott egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt kifejezetten csapnivaló énekes voltam. Semmi hanggal, semmi fogalommal arról, hogy én mit is csinálok. De annyira más volt akkor az egész zenei közeg, hogy egyszerűen úgy adtunk teltházas koncerteket, meg úgy nyertünk meg egy tehetségkutató koncertet az első zenekarommal, hogy így semmi közünk nem volt semmihez.
Befogadóbb közeg volt, úgy
abszolút,
érzed?
Abszolút. Mindenre nyitottak voltak, végig akarták nézni, élvezni akarták, jót akartak bulizni. Mi meg egy bolond punkbanda voltunk gyakorlatilag az elején. Játszottuk azt a két akkordot, amit ismertünk. Én egyáltalán nem voltam jó énekes, sőt, nagyon sokszor meg is kaptam azt, hogy én mennyire rossz énekes vagyok, és egyszerűen csak azért, nyilván ez valamennyire, hogy mondjam, bántja az embert, meg így szerintem sérül tőle, de egyszerűen a másik oldalon, meg tehát a mérleg másik nyelvében meg azt láttam, hogy de egyszerűen ez engem élvezettel tölt el. Tehát akkor miért hallgatnék azokra, akik engem el akarnak innen tántorítani egy olyan boldogság faktortól az életembe, amire nekem meg szükségem van. Aztán elkezdtem tanárhoz is járni, énekelni, elkezdtem képezni magam tudatosan is, és elkezdett egyre jobban mélységeiben is érdekelni a zene, és valószínűleg elkezdtem egyre jobbá válni, és ennek egyenes aránya, vagy egyenesen következett ebből az, hogy szépen tolódtak ezek az arányok is. Kevesebben mondták már azt, hogy nem vagyok jó, többen mondták azt, hogy ebből lehet valami. Aztán nyilván, amikor már a szakma elé is kimertem állni, ez már egyébként szólóban történt meg, főként, ott meg hála az égnek a szakma elég komoly tekintélyeitől is olyan dolgokat kaptam, ami meg vitt tovább az utamon is, megerősített abban, hogy igen, itt én ezt egész nyugodtan csinálhatom.
Mesélj erről a váltásról is egy pár mondatban, hogy hogyan jött, hogy már nem zenekarban képzeled el, hanem szólóban, és hogy nem csak az énekhangod, de a gitárt is fejleszted, és akkor azt mellé teszed. Ez mikor tájt jött?
Nem beszélhetünk váltásról, mert nekem van a mai napig is zenekarom, viszont volt egy olyan zenekarom, akivel 9 évet megéltünk együtt talán, vagy 8 vagy 9 évet, és amikor ott annak vége lett, akkor én így nem is tudom, ilyen durcás kisgyerekként így az asztalra csaptam, hogy már pedig én zenélni akkor is fogok, és akkor döntöttem el, hogy ezt szólóban is csinálom, viszont azonnal össze is raktam még egy másik zenekart, egy újabb zenekart. Úgyhogy én nekem most ez egy ilyen kettős játék, mert amellett, hogy szólóban zenélek, és építem azt is, amellett van egy zenekarom is, és ugyanúgy ott mint frontember énekesként veszek részt, ott egy-két számban gitározok csak.
Mennyire nehéz összehozni a mai világban akár próbákat, akár az alkotás folyamatát? Erről mit gondolsz, hogy sikerül azért ezt így abszolválni?
Igen, hát ugye itt akkor lesz egy nagy vízválasztó, amikor esetleg a zenekar nagyobb sikereket kezd el elérni, és akkor kell mindenkinek eldöntenie, hogy megér-e ennyit neki, vagy nem. Mert a zene az mindig lemondással is jár. Az életünk többi részétől. Igazából azt fogja eldönteni. Én ráraktam az egészet, tehát én simán tudnám azt mondani, hogyha...
All in?
Igen, egyébként így van. Tehát én hajlandó vagyok beáldozni mindent a zenének, és meg is tettem egyébként. És valószínűleg azért, mert ez töltebb boldogsággal, és így érzem kereknek magamat.
Picit mesél a hallgatóinknak erről az érzésről. Hogyan tudnád átadni, hogy ez a flow érzés? Ez mondjuk olyan típus vagy, hogy már a zenélés közben is, vagy a koncert végére jön egy óriási extázis. Hogyan lehet ezt elképzelni a laikusoknak?
A flow érzés maga, hát az nagyon érdekes. Tehát nagyon sokszor szerintem a közönséged energiái tudják ezt nagyon-nagyon jó irányba terelni, vagy egyébként rossz irányba is, de annyit meg már vagyok, vagy annyira régóta meg már vagyok a színpadon, hogyha mondjuk egy olyan közeg előtt lépek fel, akik nem az én zenémre nyitottak, vagy nem érdekli őket, mert fogalmam sincs mondjuk egy olyan rendezvényen vagyok, hát nyilván nem lehet minden közönség a tiéd, akkor én már tudok 100%-ig befelé figyelni. És csak saját magamnak zenélek, és én pedig soha nem unhatom meg a saját zenémet, mert akkor nem lenne értelme már zenélnem. Tehát olyan nem létezik, hogy én mondjuk egy próbát unok, vagy ilyesmi. A saját magam zenéjét, azt nekem minden egyes pillanatomban szeretnem kell, szerintem.
Mit kell tudnia egy mai énekesnek vagy zenésznek még? Most teszem azt, hogy vannak a különböző közösségi médiának a platformjai. Jó PR szakembernek kell kicsit lenni, de jó, hogyha nem árt az sem, hogyha a kommunikációja jó mondjuk a közönséggel. Tehát, hogy azért ez ilyen, mint a Nescafé, ilyen 5-1, 3-1, mesélj erről is egy kicsit.
Ez igen, ez abszolút ilyen, és sajnos, vagy nem sajnos, fogalmam sincs egyébként, mert ez mindig egy ilyen, megint csak egy nagyon-nagyon sokrétű kérdés. Igazából azt szoktam mondani, hogy most ez van, és ezt kell megtanulnom nekem is. Én sem ebben a közegben kezdtem ezt az egészet. Nem volt az, hogy napi posztolási kényszerünk van, meg hasonlók. Én valamennyire azért próbálom követni, meg nagyon-nagyon sok velem hasonló méretű zenekart és zenészt keresek és követek. Szerintem a legfontosabb az, hogy hiteles tudjon maradni az ember itt is. Mert hogyha én mondjuk napi posztolási kényszerről kirakom azt, hogy fogalmam sincs most milyen szépen süteger fölött a nap, és egy gitárral megmutatom azt, hogy tessék most ez a mai napom, az már nem én vagyok. De hogyha van valami mondandóm, vagy hogyha nem is mondandóm van, de egy szívből jövő posztom, mert mondjuk a macskám belefeküdt a gitár állvány, vagy a gitártokomba, akkor én azt mondom, hogy hát ez szerintem vicces, és ezt ki tudom rakni, mert az én vagyok, és az én életem, de az emberek, meg főleg a fiatalok, akik itt tényleg 500%-os antennákkal ki vannak hegyezve mindenre, ami most a világban folyik az interneten keresztül, pontosabban tudod, hogy az interneten folyik, ők megérzik azt, hogyha valami hiteles, és hogyha valami nem hiteles. És ezt nagyon-nagyon sokszor lehet látni, hogy mondjuk, hát így idézőjelbe véve gyengébb produkció, ami mégis hiteles, az sokkal hamarabb tör utat, mint egy kőprofin, de marketing szakemberek által összerakott zenekar. És ez szerintem egy csodálatos dolog egyébként. Az nem, hogy ilyen szintű zajban élünk, mert az egyáltalán nem csodálatos, de nem tehetem meg azt, hogy 36 évesen nem próbálok alkalmazkodni hozzá, mert valószínűleg még sok éven van zenében.
Hogy az ember mindent kibír, kiskölyökként el is hittem. Nagyapám mondta, hogy a sors egyenlően ír, kiskölyökként el is hittem. Ó, vagy öreg, kéne egy jó tanács, egy alkatrész nincs bent a képen. Józanész, a sajátom gyenge, és féltem. Nagyapám mondta, ha a szerencse mellém áll, akkor majd angyallal áld meg az élet. Aki tart megölel, aki csókot lehel, és soha többi nem enged el, az égig emel. Csak kérem, hol vagy öreg, egy jó tanács, az angyalom eltűnt, nem látom. Hol vagy öreg, hol van a józan ész, az enyém hallgat, hiába várom. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol. Az agytól a szív sokszor többet él. Hallgasd az ütemet, az úgy is elvezet, mert abban pumpál az örök vér. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol nem. Kiszállt az ablakon. Nincs itt már szó sem, hol volt és hol.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Olá Róbert énekes dalszerzővel beszélgettünk művészetről, hivatásról és a dalszerzés örömeiről. Műsorunkat egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 8. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Szóval te is ismered Bőn Ventit? Kérdezte Áfonykától Laska néni. Igen, felelte Áfonyka, engem is ő fújt el.
Nem mondod,
szörnyűködött Rizike néni.
Csak úgy elfújt.
Laska néni felvonta a szemöldökét.
Hogy?
Kérdezte. Hát, az úgy volt, kezdte mesélni nekik Áfonyka, és belekortyolt a teájába, hogy sokkal korábban ébredtem, mint szoktam, mert kökönye hangosan fütyörészett. Nagyon szépen tud fütyülni egyébként, mókus létére. Áfonyka dúdolni kezdte a szép és vidám dalocskát, a hölgyek összenéztek.
És Bökedi haragudott, mert nem szereti a zajozást.
Laska néni és Rizike néni nagy érdeklődéssel hallgatták a tündérkét, a teájukat iszogatva közben.
És aztán kökönyen mondta, hogy ugorjak csak fel a köpönyegéért nyugodtan, mert ő ilyen gavallérmókus, és egy szál mellényben sem fázik. De nem ismerjük mi ezt a kökönyét? Súgtak össze a hölgyek. De szerintem igen, hozzánk járt virágnyelvet tanulni. Jaj, tényleg, az a kékszemű mókus, aki mindig nagyon rajta volt a mehetnékség, vagy ez egy mongúz volt? És elröpített ide messze, aztán lerakott egy dombtetőn, fejezte be Áfonyka, és szusszant egyet. Hát így. Na hát, ez a bőnvendig, komolyan mondom, csóválta a fejét Rizike néni. Valaki igazán móreset taníthatná már. Hátul felsírt egy facsemete, aztán még egy, azután egy harmadik. Laska néni, Laska néni! Mi a baj, gyerekek? Laska néni odament hozzájuk. Laska néni vadóka, azt mondta, hogy jön az óriás hegyú is, megesz, szipogott egy kis fa. Hogy mindenkit elcsúcsál, hüppögött egy másik. Elnye vadóka, miért mondasz ilyeneket a kicsiknek, megijeszted őket? De a verebek mondták, felel durcásan a kis vadalma fácska. Rizike néni is odament hozzájuk. Gyerekek, sokszor elmondtam már, hogy ne hallgassatok a verebekre, mindig össze-vissza csiripelnek mindent, mondta. A mi cinkeink különben is minden betolakodótól megóvnak minket, aki ártó szándékkal közeledik, akár tetű, akár pajor, akár pocok. De egy óriás hernyóval nem bírnának el. Nem létezik semmiféle óriás hernyó. Jönnek az araszolók, jönnek az araszolók, rikkantotta most vadóka mellett egy másik facsemete. A kicsik sivalkodtak, néhány nagyobb suhánk vihogni kezdett. Duglász fiam, nem vagy vicces. Nem emlékszel, miben állapodtunk meg? Fenyegette meg az ujjával Rizike néni. Szét fogunk ültetni benneteket. Aki már ébren van, csendben gyakorolja a szélben hajladozást. Rendben, mondta Laska néni. Jaj, már megint ez az óriás hernyó história, csóválta a fejét Laska néni, amikor visszatértek az asztalhoz. Folyton ezzel riogatják egymást mostanában. Te nem láttál semmit gyanúsat a környéken? Kérdezte Áfonykától halka Rizike néni. A cinkék aggasztó híreket hoztak. Áfonykának eszébe jutott a nyulak eltűnt kapufája, de aztán csak megrázta a fejét. Állítólag egy egész Gyerk János tűnt el innen nem messze. Félő, hogy inváziós év lesz, sóhajtott fel Laska néni. Tényleg? Te nem vagy éhes, Áfonyka? Fordult a tündérkéhez. Biztos egész télen nem ettél. Ah, szörnyű éhes lehetsz, sopánkodott Rizike néni, és sürgölődni kezdett Áfonyka körül. Mit ennél? Mit innál? Kérsz szamócalekvárt? Somkompótot? Pipacsszörpöt? Berkenyelepényt? Magyaró pogácsát? Buktát? Bírsalmasajtot? Áfonyka bólintott, hogy kér. Ami azt illeti, csak ugyan nagyon éhes volt. Egy szempillantás alatt telerakták előtte az asztalt mindenféle finomsággal. És miközben a tündérke falatozott, soha életében nem evett még ilyen finom szamócalekvárt, nem ivott ilyen finom pipacsszörpöt, az óvóhölgyek azon kezdtek tanakodni, milyen műsorral készüljenek a facsemeték a tücskök ébredése alkalmából rendezendő ünnepségre. Legyen megint a csillagszemű malac balladája? Vetette fel Rizike néni. Az jó, de túl hosszú, mondta Laska néni. Esetleg ebből valamit? Kérdezte, és felemelt egy mohaborítású könyvet. Az arboreális költészet gyöngyszemei. Jaj, ezek meg olyan régiek, húzta a száját Rizike néni. Olyan unalmasak, és délszállatra is ebből választottunk. Alig bírták megtanulni a gyerekek? Ha, eljárt felettük az idő, az igaz. De legalább veretesek, kuncogott Laska néni. Vagy itt van még ez is, fogott meg most egy színes könyvet. Ez újabb, és úgy hallom, nagyon népszerű. Tarka-barka versek facsemetéknek. Vidd a szemem elől, kiáltott hevesen Rizike néni. Azok borzalmasak. Jó, hát kicsit tényleg egyszerűek, mondta Laska néni. Nem igazán jól sikerültek. Irtóztatóak! Rizike néni megborzongott. Nem is értem, hogy lehet ezt megengedni. Hát egy fűszfa! Háborgott. Hát igen, a fűszfák inkább másban szoktak tehetségesek lenni, mondta Laska néni.
megfogott egy következőt. Hersicki armillária, epifiták a pepinériában. Ezt mindjárt el is hajította. De akkor mi legyen? Minden évben ugyanaz, sóhajtotta Rizike néni. Olyan jó lenne valami új, valami friss. Áfonykának eszébe jutott valami. Én lehet, hogy tudok egyet, mondta. Sőt, kettőt is, bár a másik talán nem annyira facsemetéknek való. És elmondta nekik Boncida versét. Ez nagyon szép, mondta elismerően Laska néni. Pont valami ilyesmire gondoltam, lelkendezett Rizike néni is. Elmondjam a másikat is? Az óvó hölgyek bólogattak, úgyhogy Áfonyka előadta nekik Hencida költeményét is. Ez is de jó, mondta Laska néni. Igen, nagyon jó pofa, helyeselt Rizike néni. Mind a kettő remek, mondta Laska néni. Na ugye, gondolta magában Áfonyka. Köszönjük szépen, hálálkodtak az óvó hölgyek. Ez borzasztóan nagy segítség nekünk. Kár, hogy nyúlak a szerzők, mondta Rizike néni. Nem hívhatjuk meg őket az ünnepségre. Sajnos a nyulak nem annyira szívesen látott vendégek nálunk, súgta oda Laska néni Áfonykának. Túlságosan szeretik a fakérget. Miközben Laska néni gondosan lejegyezte a költeményeket, a facsemeték megint mozgolódni kezdtek.
Rizike néni, Rizike néni!
Hallatszott hátulról egy hang.
Viszket a gyökerem!
Aztán egy másik is kiabálni kezdett.
Laska néni, Rizike néni, Mogyinak kijött egy rügye!
És hamarosan egész kis kórus kerekedett belőle.
De nagyon viszket! Laska néni Douglas azt mondta, hogy bönc vagyok!
Mit árulkodsz, te kis csíra?
Hagyjál békén, te tuskó! Rizike néni, Rizike néni, kész vagyok!
Jövünk már, jövünk, mondták az óvóhölgyek. Úgy látszik, felébredtek. Jobb lesz, ha megnézzük őket. Nincs kedved maradni egy kicsit? Kérdezték Áfonykától. Biztos örülnének a gyerekek. Áfonykának nagyon is volt kedve. Így aztán egy kicsit még elidőzött az oltoványosban. Együtt tornázott a facsemetékkel. Törzshajlítás 1-2, áglendítés 3-4, nyújtóztasd a gyökered 5-6, rezegtesd a gajakat 7-8. Tanított nekik egy esőhívogató és egy napkicsalogató éneket, és válaszolgatott a kérdéseikre. Az idősebb fákkal ellentétben a kicsik még kimondottan locsifecsi természetűek, és nagyon kíváncsiak is. Végül még meghallgatott velük egy mesét a Sosem volt álomhegyről, aztán elbúcsúzott tőlük. Az óvóhölgyek ragaszkodtak hozzá, hogy vigyen magával Elemózsiát. Hát csak nem engedhetünk el üres kézzel, mondta Rizike néni. Bizony, ilyenkor még nem sok ennivaló akad az erdőben, mondta Laska néni is. Kis kosárkába tettek neki egy csuporral a legfinomabb szamócelekvárból, mellé bodzás kiflicskét, egy kis birsalmasajtot, meg egy palack pipacs szörpöt. Még egyszer köszönjük szépen a verseket, Áfonyka, mondta Rizike néni, sokat segítettél. Meg azt is, hogy visszahoztad a kalapomat, mosolygott Laska néni. Jó, hogy itt voltál. Köszönöm a szíves vendéglátást, mondta Áfonyka. Most vette csak észre, hogy mialatt itt volt, a hölgyek rendbeszedték a ruháját, megfoltozták a bocskorát, megfésülték a haját, csak is valami varázslat lehetett a dologban, talán még a fülét is megmosták. Minden esetre úgy érezte magát, mint a kicserélték volna. Gyere máskor is, mondta Rizike néni. Igen, feltétlenül gyere máskor is, mondta Laska néni. És majd meséld el a kalandjaidat. Feltétlenül és mindenképpen, ígérte meg neki Áfonyka. Aztán vigyázz magadra, hallod-e? Kiabált még utána Rizike néni. Áfonyka felkerekedett. Nordróni, a hernyóölő, és Nordosztróni, a nyűfaló éppen őrjáratba indultak, úgyhogy vele tartottak egy darabon. Ahogy ott mendegéltek, azaz, hogy szögdécseltek és röbdögéltek, egyszer csak hatalmas robaj rázta meg az erdőt. A madarak elhallgattak, a föld megremegett. Áfonyka pedig a földre huppant. Hát ez meg... mi volt? Kérdezte riadtan. Földrengés?
Rinaldó volt, csipogta Nordróni. Prüsszentett, prüssz,
mondta Nordvesztróni. Rinaldó prüsszentett? Kérdezte Áfonyka majd ezt. Prüsszentett? Rinaldó?
Igen, igen, a négy fejével,
felelte Nordróni.
Egyszerre, egyszerre,
tette hozzá Nordvesztróni. Négy feje van neki, csodálkozott Áfonyka. Már nem volt megijedve, erőt vett rajta a kíváncsiság.
Négy bizony, kerüld el, veszélyes, veszélyes, veszélyes,
intették a cinkék. Jó, jó, jó. Áfonyka elbúcsúzott tőlük, aztán elindult arra, amerről a hatalmas tüsszentést hallotta.
Kedves gyermekek, Varró Zsuzsa, Áfonyka című meséjének 8. részét Fürr Anikó olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!